Hölgyeim és Uraim, köszönöm a megtisztelő lehetőséget, és talán bevezetésként érdemes azból kiindulni, hogy minden magasabb rendű élőlény belső egyetfejlődési programja, életciklusa az ősöktől kapott genetikai örökség irányítása alatt zajlik. Tehát nemzedékről nemzedékre átadódik a genetikai információ. Ennek a folyamatnak a során azonban változások következhetnek be. Ezek bekövetkezhetnek spontán módon, vagy emberi beavatkozással. Az utóbbi tevékenységet nevezzük növénynemesítésnek és állattenyésztésnek. Azt is láthatjuk, hogy ezeknek a módszerei folyamatosan tökéletesedtek, elsősorban a tudományos eredmények hasznosítása miatt. Most elérkeztünk egy olyan fordulóponthoz, egy olyan különleges innovációs lehetőséghez, hogy a genetikai kódot irányítottan meg lehet változtatni, a genomot szerkeszteni lehet, és ez alapvetően befolyásolhatja mind a tudományos kutatást, mint a gyakorlati nemesítést. Mielőtt azonban belebonyolódnánk a genomszerkesztés titkaiba, engedjék meg, hogy egy kicsit röviden felidézzem azt, hogy hogyan működik ez az egész rendszer, és lényegében nagyon jól kapcsolódik az előző előadások tematikájához. Ne felejtsük el, hogy a genetikai információt hordozó DNS, az a kromoszómákba csomagolódva található a sejtekben, és a Watson-Crick-féle modell alapján három nukleotid határoz meg egy aminosavat. Tehát ha egy nukleotidot kicserélünk ebben az úgynevezett tripletben, akkor új aminosav szintézise következik be, mondjuk egy lizin, ebben az esetben lizin, épül be a fehérjébe, ez megváltoztatja a fehérje szerkezetét, funkcióját és az élettani jelen eseményeket is. Talán érdemes egy kicsit elidőzni annál, hogy nagyon is egy kettős világban élünk, és ezt a két világot egy nagyon mély szakadék választja el, néha kerítés. Az egyik oldalon élelmiszer bőségben duskálunk, olyannyira, hogy pazaroljuk az élelmiszert, és az élelmiszerek a szemétben jelennek meg. A másik oldalon pedig láthatjuk azt a statisztikai számot, hogy 800 millió ember éhezik a Földön. Talán érdemes ezt az üzenetet megfogadni, hogy az éhínség nem jótékonysági, hanem igazságossági kérdés. Ha előre tekintünk, akkor a képlet még inkább bonyolultá válik, ugyanis a prognózisok szerint 2050-ben már 9 milliárd lakója lesz a Földnek, ami egyértelműen azt jelenti, hogy egy 70%-os élelmiszer szükséglet növekedés következik be. Ráadásul ez úgy, hogy romlanak a körülmények. Tehát például a klímaváltozás következtében a szélsőséges időjárás események, például az aszály vagy a belvíz jelentősen ronthatja a termés kilátásokat. Érdemes talán még arra is utalni, hogy folyamatosan csökken a mezőgazdaság rendelkezésre álló földterület. Gyárakat építünk, autópályákat, stb. Éppen ezért érdemes egy kicsit megvizsgálni azt, hogy a tudomány hol tud segíteni a termés optimalizálásában, nevezetesen abban, hogy az élő szervezetek biológiai potenciáját ki tudjuk használni. Ehhez érdemes figyelembe venni, hogy a termés az a gének és a környezet kölcsönhatásának az eredménye. A környezeti tényezők egy részével nem tudunk mit kezdeni, legfeljebb alkalmazkodunk. A gazda által végzett agrotechnológiai műveletek viszont már egyrészt direktbe befolyásolják a termést, illetve hathatnak a gének működésére. Itt érdemes megjegyezni, hogy a gének összességét nevezzük genomnak, és tulajdonképpen ez a célpontja minden növénynemesítési vagy állattenyésztési beavatkozásnak. Mióta az ember elkezdett növényeket termeszteni, azóta folyik a genetikai manipuláció, és lényegében nincs olyan termesztett növényünk vagy tenyésztett állatunk, amelyik ne lenne genetikailag manipulálva. Láthatjuk itt a hagyományos módszereket, ezek hatékonyak, ma is még kiterjedten használják a nemesítők, és tulajdonképpen a kérdés az, hogy ez a hatékonyság és főleg a célzottság, az irányítottság, ez még milyen módon javítható. Hagyományosan sikeres az úgynevezett mutációs nemesítés, amikor kémiai mutagénekkel vagy besugárzással változtatjuk meg a DNS szerkezetét. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ez a beavatkozás is teljesen véletlenszerű. És a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt az egész műveletet az irányítottság felé elmozdítani, és egy irányított mutagenezist megvalósítani. És a következőkben ennek a módszereire szeretnék példákat hozni. Az egyik lehetőség az, hogy rövid DNS szálakat szintetizálunk, ezek az úgynevezett oligonukleotidok, és ezeket használjuk az irányított mutagenezis létrehozására. A Szegedi Biológiai Központban működik egy DNS szintetizátor laboratórium, ahol 30-50 nukleotidból álló DNS darabok szintézisét tudjuk elvégezni, egy komputerprogramot használva, és utána ezeket az oligonukleotidokat visszük be, a mi esetünkben növényi sejtekbe. Ez az ábra azt mutatná, hogy milyen mechanizmus zajlik le, hogyha a sejtbe kerül egy ilyen szintetikus DNS darab, egy oligonukleotid, aminek a közepére helyeztük el azt a nukleotidot, amit be akarunk építeni a DNS-be. Itt látható, hogy amikor a DNS replikálódik, akkor a szekvencia homológia alapján ez a DNS felismeri a célszekvenciát. Tehát itt már egy specifikás érvényesül. De ugye a bázispárosodási zavar gondot okoz a sejteknek, és aktiválják a javító enzimrendszerüket, és a javítás során épül be a megfelelő nukleotid a bárba, és a kijavított DNS az már tulajdonképpen egy korrekt bázispárral rendelkezik. Ez az esemény, ez elég kis hatékonyságú, éppen ezért mi kifejlesztettünk egy olyan kísérleti rendszert, ahol optimalizálni tudjuk ezt az egész irányított mutagenezist. Ahhoz, hogy követni tudjuk a mutációs eseményeket fenotípussal, létrehoztunk olyan kukorica sejteket, amelyekben egy hibás, zöld, fluoreszcens fehérje gén van beépítve. Tehát ezek a kukorica sejtek nem fluoreszkálnak. Ha ezekbe a sejtekbe génpuskával belőjük az aranyrészecskékhez kötött oligonukleotidokat, akkor lesznek olyan eltalált sejtek, amelyekben a korrekció megtörténik, és hát természetesen szekvencia analízissel is igazolható, hogy a hibás GFP gén egy stopkodon tartalmaz, míg az oligonukleotid szekvenciája GAG és a korrigált sejtekből izolált DNS is ezt a szekvenciát hordozza. Ezt a rendszert például arra használtuk, hogy vizsgáltuk azt, hogyha kinyitjuk a kromatin szerkezetét, fellazítjuk, akkor mennyire növelhető a mutációs események gyakorisága. Az igazság az, hogy a legszélesebb körben használt genom szerkesztési módszert, azt CRISPR-Cas9 módszernek hívják. Ez a módszer nagyon széles és fontos szerepet játszhat a génterápiában, betegségmodell állatok előállításában és az úgynevezett precíziós nemesítésben. A CRISPR technológia egyszerű és olcsó. A lényege az, hogy a célszegszekvenciát ebben az esetben egy RNS molekula ismeri fel, ez az úgynevezett vezér vagy guide RNS. Ehhez kötődik egy olyan nukleáz, a Cas9 nukleáz, ami mindkét DNS szálat hasítja, ezzel hibát indukál, következésképpen itt is a kijavítási folyamatok során építhető be DNS szekvencia darab, vágható ki DNS szekvencia darab, illetve a templátot használunk, akkor egy adott nukleotid csere. A következőkben röviden csak azt szeretném mutatni, hogy ahhoz, hogy ezt a rendszert használjuk például a növények esetében, az kell, hogy a sejtekbe szintetizáljon a guide RNS, a vezér RNS, és ez a nukleáz fehérje. Ezt megcsinálhatjuk transformációs spektrok segítségével, amelyeket aranyrészecskékhöz rögzítünk, és génpuskával lőjük be a sejtekbe. És ez a technológia szintén lehető, igazolhatóan alkalmazható a GFP funkció korrekciójára. De a nagy IMO ellenesség közepette olyan technológiákra is szükség van, amelyik nem alkalmaz transgén, idegen gén beépítését. Ezt ez a módszer is lehetővé teszi, mert in vitro szintetizáljuk meg a vezérellenest, in vitro szintetizáljuk és izoláljuk a Cas9 nukleást, illetve meg lehet a boltba venni, és ezeket összekeverve a komplexüket visszük be a növényi sejtekbe. A következőkben két rész sorozatot szeretnék bemutatni a példákat illetően. Először az agrár és élelmiszeripari hasznosítással kapcsolatosan. Azt hiszem, azt nem kell külön magyarázni, hogy a környezetvédelem és a gazdaságosság szempontjából milyen fontosak a rezisztens növényfajták. Itt például azt láthatjuk, hogy lisztharmat rezisztenciát lehetett úgy kialakítani, hogy a búzának egy kináz génjét hallgattatták el a CRISPR technológiával, és itt ugye plazmidot juttattak be életlen búza embriókbe, de nagyon jól látszik a lisztharmat tesztnél, hogy ez a vad típusú növénynek a reakciója, ez pedig a mutáns növények sokkal kisebb fertőzöttséget mutatnak. Hasonló a másik környezetvédelmi szempontból fontos eredmény az, hogy lényegében az uborkánál egyetlen egy CRISPR technológia alkalmazásával három uborka vírussal szembeni rezisztenciát lehetett kialakítani. Azt hiszem elég jól látszik, hogy itt az eredeti növény, itt pedig az editált, a szerkesztett növényeknek a reakciója a vírusfertőzés során. Mint általában, Amerika ebben a, és talán még hozzátehetném, hogy Kína is, ennek a technológiának a bevezetésében, kidolgozásában vezető szerepet játszik, és a szabályozása is sokkal kedvező. következésképpen az amerikai előrejelzések szerint az első nagy tételben termesztésbe kerülő CRISPR növény az egy vexi kukorica lesz. A vexi kukoricákra az jellemző, hogy a keményítőjük sokkal jobban emészthető és nagyon alkalmas a keményítő gyártásra. Mutatnék két példát arra, ami egészségügyi vonatkozással is rendelkezik. Nevezetesen nem tudom, mennyire tudjuk azt, de tény, hogyha burgonya chipset fogyasztunk és készítünk, akkor azban fölhalmozódik a rákkeltő akrilamid nevű vegyület. Éppen ezért ez a közlemény arról számol be, hogy a CRISPR technológiával olyan burgonyát lehetett előállítani, amiben egy harmada van az a rákkeltő akrilaminnak, és ugyanakkor ezek a burgonyák kevésbé barnulnak. Egy másik példát is szeretnék bemutatni, nevezetesen egyre több ember szenved glutén érzékenységtől. Éppen ezért érdemel figyelemet ez a közlemény, amelyik beszámol arról, hogy a CRISPR technológiával a 45 alfa-gliadin búzagénből 35-öt ki lehetett kapcsolni, következésképpen ezekben a búzákban lényegesen kisebb a glutén szint. A következőben pedig állattenyésztési eredményeket is szeretnék előhozni és igazolni, hiszen lehet, hogy ezek sokkal kerülnek hasznosításra, mint a növényes eredmények. A sertésnek van egy RNS vírus által okozott betegsége, és ezzel szembeni rezisztenciát úgy alakítják ki, vagy alakították ki, hogy megtermékenyített petesejtből injektálták be a CRISPR-Cas technológiának alkalmazásához szükséges molekulákat. Ezekből az embriókból aztán sertéseket növeltek föl, és ha elvégezték a vírustesztet, akkor jól látható, hogy a homozigóta utódokban lényegesen alacsonyabb a vírustitel, mint a vattípusú vagy a heterozigóta egyedekben. Sokan szenvednek tojásfehérjékkel szembeni allergiától, éppen ezért figyelmet érdemelhetnek azok az eredmények, amelyek akár az ovalbumin, akár az ovomukoi géneknek a kikapcsolásával olyan csirkéket állítottak elő, amelyek nem tojásában, vagy nem mutathatók kik ezek a fehérjék. Nem lenne ez a beszélgetésünk korrekt és egyértelmű, ha egy kicsit a regulációs problémákat ne érintenénk. Az európai helyzet az késik az amerikai döntéshez, mert az amerikai szabályzó szervek egyértelműen kimondták, hogy a genomszerkesztéssel előállított termékek nem GMO-k, következésképpen nem kell a GMO-kra jellemző ellenőrzési folyamatokon végigmenni. Európa nem tud dönteni. Ezt az ábrát azért mutatnám be, mert jelenleg is az érvényben levő uniós irányelv szerint van három olyan nemesítési módszer, ami nem tartozik a GMO kategóriába. Ez a mutagenezis, a sejtfúzió és a poliploidizáció. Tehát ha el tudnánk fogadni a politikusokkal meg a zöldekkel, hogy az editáláshoz lényegében irányított mutagenezis, akkor még a mostani érvényben lévő uniós szabályozási szerint sem kellene ezeket GMO-ként kezelni. Mivel késik az uniós döntéshozatal, ezért nagyon jelentős egyrészt az Európai Akadémiát tanácsadó testületének, az ESAK-nak az állásfoglalása, illetve ezt követően a Magyar Tudományos Akadémia is közzétett egy állásfoglalást a precíziós gén és genomszerkesztés az élhetőbb világért címmel. Mindkét dokumentum azt javasolja a politikai döntéshozók számára, ha meg tudjuk őket győzni, hogy a genomszerkesztéssel létrehozott termékek, amennyiben nem tartalmaznak idegen fajból származó DNS-t, nem esnek a GMO-kra vonatkozó szabályozás alá. Úgyhogy ha ennek az új, robbanásszerűen fejlődő technológiának az innovációs lehetőségeit ki akarjuk használni, akkor jó lenne, hogyha ezt itthon is érvényesíteni tudnánk, ezt az akadémiai javaslatot. Akit jobban érdekel a téma, szíves figyelmébe ajánlom a tanulmánykötetet, amelyik a precíziós nemesítésről szól, és két havonta jelenik meg a Zöld Biotechnológia hírlevél, amely nagyon kifejezetten fókuszál a genomszerkesztés kérdéseivel. Ugyan nem akarok túl sok időt tölteni a klinikai vonatkozásokkal, hiszen a hozzászólásban erről többet fogunk hallani, de azért szeretném idézni az akadémiai állásfoglalásnak ide vonatkozó bekezdését. A klinikai alkalmazás etikai megítélésében az egyik oldalon az a pozitív vélemény áll, hogy egy olyan lehetőség kifejlesztése, amely a rászorulónak az egyetlen segítséget jelenti, feltétlenül támogatandó. Másik oldalán az alkalmazás minden lehetséges veszélyének kiiktatását célzó kötelesség áll. Én azt hiszem, ez a definíció, ez a megfogalmazás mindjárt számára elfogadható. Csak hogy a technológia súlyát érezhessük, két példát szeretnék bemutatni. Az egyik az izomsorvadás egérmodelljében a disztrofin fehérjének a helyreállítását lehetett elvégezni. Ugye ebben az esetben nem íródik át korrektül az messenger RNS következésképpen, ha ezeket az egereket olyan vírus vektorral kezelik, amelyek a Cas és a guide RNS molekulák szintézisét biztosítják, akkor ezeknek az egereknek a izomszöveteiben ki lehet mutatni immunológiai módszerrel a disztrofin fehérje jelenlétét. Nagyon lényeges, és ezzel majd gondolom későbbiben is fogunk hallani, hogy alapvetően a szomatikus, tehát a testi sejteken végzett génterápia fog nyilván teret nyerni. Ennek is két alapvető technológiája van, az egyik az in vivo génszerkesztés, amikor akár virális vektorral, akár nanorészecskékhez kötötten juttatják be az emberi szervezetbe a CRISPR vagy Cas molekulákat, és így javítják a genetikai hibát. Az ex vivo módszereknek is több változata lehetséges. Az egyik esetben őssejteket izolálnak a páciensből, ezeken az őssejteken végzik el a genetikai módosítást. Ki kell válogatni nyilván azokat a sejteket, ahol ez az esemény bekövetkezett, fel kell szaporítani ezeket a sejteket, és visszavinni a szervezetből. Másik lehetőség az, hogy akár vér vagy bőr bioszeát hozunk tenyészetbe, fibroblaszt tenyészetet állítunk elő, ezeket át kell programozni úgynevezett pluripotens őssejtekké, Ezeken lehet elvégezni a CRISPR-Cas korrekció, aztán szintén szelekció és szaporítás után vissza kell indukálni a differenciálódását ezeknek a sejteknek, és kerül vissza a bácsiusba. Még egy példát szeretnék gyorsan bemutatni, hogy a sarlós sejtes vérszegénység gyógyításában a beta-hemoglobin gén korrekcióját is meg lehet valósítani. Ebben az esetben a páciensből hematopoietikus őssejteket izolálnak. Ezek ugye egy mutáns nukleotidot hordoznak. Ha ez kijavítható adeninre a CRISPR módszerrel, és visszaültethetők ezek a csontvelőbe, akkor ezek elszaporodása után egészséges őssejtek fognak képződni. Végezetül szeretném bemutatni azt, hogy egy legújabb közlemény szerint milyen klinikai fázisban vannak a genomszerkesztéssel, az in vivo génszerkesztéssel végzett gyógyítási folyamatok. Itt láthatjuk, hogy például a HIV fertőzés esetén egy T-sejt receptor génjét kellett elhallgattatni, a papilloma vírus esetében, által okozott rák esetében egy integrációs génnek a kikapcsolása, és láthatjuk, hogy rengeteg tumor betegség javítását végzi a programozott sejthalál fehérje génnek a kikapcsolásával. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a mezőgazdasági, mind pedig az orvoslási lehetősége ezeknek a új innovatív módszereknek beláthatatlan. Végezetül csak érdekességképpen megmutatnám az UMEI Egyetem kutatóinak ezt a tányérját, ahol editálással előállított káposztát fogyasztottak ezek a kutatók, és természetesen semmi bajuk nem lett. Végezetül, mivel saját kísérleti eredményt is mutatnak, talán meg szeretném megköszönni kollégáinknak, akikkel jelenleg együtt dolgozunk a genomszerkesztési programokon. Elsősorban ez kukoricán folyó programok és szárazságtűrési, illetve aminosav anyagcserét érintő mutációkat szeretnénk előállítani. És hát nagyon bízom abban, hogy a magyar társadalom, a magyar politikai döntéshozatal nyitott lesz arra, hogy ezt a technológiát befogadja, hiszen tudjuk azt, hogy az alaptörvényünkben elrejtett néhány szó milyen súlyos károkat okozott például a kutatásnak, de talán lehet mondani, hogy a mezőgazdaságnak is. Ez a technológia, amennyiben elfogadjuk, hogy irányított mutagenezis, akkor egy presztízs veszteség nélküli kiutat kínál a politikai döntéshozatal számára, hogy megnyisse ennek az innovatív irányzatnak a használatát Magyarországon is. Köszönöm a figyelmüket!